regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Mai adásunk tartalmából. Akár 10 millió forintot is spórolhatnak az otthonfelújítási program miskolci résztvevői. Egy hercegkúti házaspár életéről szól az a könyv, melynek bemutatójára a közelmúltban került sor. Gyűjtők és alapítók új helytörténeti kiállítás nyílt a Hatvani Lajos Múzeumban. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Akár 10 millió forintot is spórolhatnak az otthonfelújítási program miskolci résztvevői is. Mint ismert, június elején elindul az új állami otthonfelújítási program, amelynek keretében az 1990-ig megépült családi és ikerházakat is lehet korszerűsíteni, 6 millió forintos visszanemtérítendő támogatás és kamatmentes hitel segítségével. A hiteltőke tartozását csökkentő állami támogatás összege 2,5 millió forinttól 3,5 millió forintig terjed. Egy évtized alatt a tulajdonosok így a lakásfelújítási program kamatmentes kölcsönével és az ingatlan energetikai hatékonyságának köszönhetően akár 10 millió forintot is megspórolhatnak. A részletekről Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője adott tájékoztatást.
A nemrég meghirdetett és júniusban induló otthonfelújítási program egy régóta várt energiakorszerűsítési program, amire családi és vagy ikerházak tulajdonosai tudnak pályázni. Ennek a lényege az az, hogy az állam akár 6 millió forint kamatmentes kölcsön biztosít bizonyos energetikai korszerűsítési munkálatokhoz, ráadásul a felújítás végeztével a hiteltartozásból 2,5 vagy akár 3,5 millió forintot is átvállal, tehát ennyivel kevesebbet kell visszafizetni a sikeres pályázóknak. A támogatott felújítások köré tartozik a szigetelés, a nyílászárócsere, a fűtés és a használati melegvízrendszerek korszerűsítése is, tehát azok a felújítási munkálatok, amivel a legnagyobb energia megtakarítást lehet elérni, és amik amúgy sajnos a legtöbbe kerülnek egy otthon felújítása kapcsán. Az is egy fontos előírás a programmal kapcsolatban, hogy a felújítás következtében legalább 30%-os energia megtakarítást kell elérni az otthonoknak, amit két energiatanúsítványjal kell tudni igazolni, egyet, amit a felújítás előtt készített a pályázó, és egyet pedig azt követően, hogy véget értek a felújítások. Az otthonfelújítási program részletes szabályai még nem jelentek meg, de előzetesen az energetikai és a nemzetgazdasági minisztérium államtitkára annyit elárultak, hogy az 1990-ig megépült családi házak tulajdonosai tudnak majd pályázni, és a családi házak nem feltétlenül csak a klasszikus egylakásos lakóépületeket jelentik, hanem olyan családi házakat is, olyan épületeket, amiben kettő vagy több ingatlan kap helyet. Tehát ez lehet akár egy sorházat, egy két-három lakásból álló sorházat, vagy ikerházakat is, tehát nem csak egy különálló lakóterületet magában foglaló családi házak tulajdonosai pályázhatnak erre a támogatásra. A korábbi támogatásokhoz képest szintén újdonság, és erről kevés szó esik, de ez azért egy fontos információ, hogy ahhoz, hogy valaki pályázzon, nem szükséges sem gyermeket nevelni, sem pedig gyermeket vállalni. Ez azért lényeges információ, mert eddig az állami támogatások sokszor valamilyen demográfiai szemponthoz voltak hozzárendelve. Emlékezhetünk, hogy a 2021 és 2022 között zajlott otthonfelújítási támogatás megpályázásához az volt szükséges, hogy a család gyermeket neveljen a háztartásában. Ilyen előírások most nincsenek, viszont ugye az már megkötés, hogy az ingatlannak, amit valaki szeretne felújítani, 1995 kellett, hogy megépüljön, és gázfűtéssel kell rendelkeznie. A miskolci pályázóknak érdemes nyomon követni azt is, hogy egy bankoknál érhető el a támogatás, mert ezt az otthonfelújítási programot EU-s forrásból szervezi meg a Magyar Fejlesztési Bank, viszont magát a pályázatot a kereskedelmi bankoknál lehet benyújtani, akik, mint az MFB partnerei vesznek részt ebben az otthonfelújítási programban. Azt már tudjuk, hogy három banknál biztosan lehet igényelni ezt a támogatási formát, az egyik a Gránit Bank, a másik az OTP, a harmadik pedig a Bank Holding, a Magyar Bank Holding, ami szintén erős jelenléttel rendelkezik Borsod-Zemplén vármegyében.
Egy hercegkúti házaspár életéről szól az a könyv, melynek bemutatójára a közelmúltban került sor. Prokop Viktor, a Hegyalja TV főszerkesztője, egyben a könyv írója elmondta, az életrajzi olvasmányon keresztül egy olyan házaspár életébe pillanthat bele az olvasó, akik külföldről hazatérve igyekeztek bekapcsolódni és támogatni a sváb kisfalu életét.
Térben és időben, ha nem is időutazás, de visszalépést kell tennünk, mert hogy alapvetően a könyv az egy bukovinai székely asszony, aki Véméndre elkerült sok-sok hányaltatást követően, és egy hercegkútról származó ember életét mutatja be, az, hogy 1956 után Ausztráliába kerülve mi minden történt velük, és hát a kapcsolódási pont az hercegkút lett egészen pontosan. Azon belül is a település polgármestere Rák József, akivel hát értelemszerűen média munka során már jó ideje ismerjük egymást, és tulajdonképpen amikor ez a házaspár visszaköltözött Magyarországra, időskorukra, akkor miután a férj elhalálozott, azt követően a feleségnek volt egy gondolata, hogy hát az ő életük, mint sokak másoknak, érdekes lehet, de azért egy 56-os embernek az élete, hogy pontosan részletekben a hétköznapokra is kitekintve hogyan zajlott, azt úgy viszonylag kevésbé ismerik az emberek, nem nagyon szokás a családi dolgokat, eseményeket, üzleti eseményeket kiteregetni vagy elmesélni, és ő ezt a gondolatát, hogy ezt jó lenne valamilyen formában az utókornak megőrizni, ezt ő elmondta egyik találkozásuk alkalmával a hercegkúti polgármesternek, akitől egyúttal segítséget is kért, és ő pedig rám gondolt, hogy hát ha ezt én elvállalnám, és így időutazás ott van, hogy ez 2019-ben volt. 2019 nyarán találkoztam először Stumpf Mártával, és én tulajdonképpen 2019 őszétől kezdtem e fajta pályafutásomat tulajdonképpen. Így indult. Róluk tudni kell, hogy ők világéletükben többször voltak a magaslatokban anyagilag, meg többször voltak teljesen a csőd szélén. Szóval ők egyébként egész életükben Ausztráliában is úgy működtek, hogy nemes célokat, nemes gondolatokat nagyon szívesen támogattak. Sőt, amikor Magyarországon mondjuk a nagy Tisza járvíz idején éppen itthon voltak, akkor is jelentős összeggel támogatták annak is a védekezési munkáit, meg egyébként, hogyha különböző katasztrófákat a világban láttak, akkor azt is támogatták. És ők időskörükre, mivel megtehették, de egész egyszerűen ők polgármester úrral csak beszélgettek arról, hogy mi a helyzet a településen, milyen fejlesztésekre lenne szükség, és egy beszélgetés során ott elhangzott az, hogy hát bizony a helyi iskola, amit a helyiek annó megépítettek, most már olyan állapotban van, hogy egy komolyabb felújítás szükséges lenne, és ahogy beszélgettek, Márta néni egész egyszerűen a maga nyers őszinteségével megkérdezte, hogy és akkor ez mennyibe kerülne? Hát mondta neki akkor polgármester úr, hogy ez nagyjából egy 100 millió forint az előzetes becslések alapján, és ő azt mondta, hogy egykori férje tiszteletére úgy gondolja, hogy segíteni ezt a felújítást, és ő azt mondta akkor, hogy a felét ő akkor odaadja, a másik felét meg akkor polgármester úr tedd mellé. Tehát még ilyen szempontból is, még napjainkban is ők egyértelműen kötődnek a településhez.
Gyűjtők és alapítók új helytörténeti kiállítás nyílt a Hatvani Lajos Múzeumban. A tárlaton 60 történelmébe nyerhetnek betekintést az érdeklődők olyan neves személyiségek munkásságán és életén keresztül, mint többek között Sperlák József gyógyszerész, Révász József rendőrparancsnok, Doktai Gyula építészmérnök és Németi Gábor történelemtanárhely történész. Most Fekete Gábor tudósítónk összeállítását hallják.
A 60-60 Lajos Múzeumhoz köthető neves 60-iakat mutatja be a gyűjtők és alapítók elnevezésű új kiállítás. A tárlaton személyes dokumentumokat, valamint az intézménnyel kapcsolatos iratokat is megtekinthetik az érdeklődők, mondta a múzeum igazgatója Kökény Ferenc, aki azt is hozzátette, hogy a tárlat elsősorban a 60-iaknak készült, ahol többek között Sperlág József gyógyszerész munkásságával is megismerkedhetnek a látogatók.
Az első jelentős gyűjtő 60-ban, igaz, egy gyógyszerész volt, az volt a szakmája, és korábban honvédtisztként szolgált, viszont komoly magángyűjteménye volt, és amit ő kiásatott a Nemzeti Múzeummal közösen, az az anyag benne mai napig is nagyon értékes kőkori anyag a Nemzeti Múzeumban.
A múzeum igazgató hozzátette, hogy a kiállítás bemutatja Révász József rendőrfőparancsnok, Doktai Gyula építészmérnök, Szántó Lóránt pedagógus, német Gábor történelemtanár helytörténész életét, valamint munkásságát. Továbbá a kiállítás része egy felújított cukorgyári páncélszekrény is, amelyben a következő értékes tárgyakat tekinthetik meg a látogatók.
Törökkori boskortalpak, akkor egy oklevél, nemesi oklevél, Rikő Gyula oklevele, illetve egy 1573-ban Bécsben nyomtatott magyar nyelvű prédikációs könyv, ami néhány évvel lett restaurálva, rendkívül számunkra nagyon értékes darab.
Sokat köszönhet a város azoknak a neves 60-iaknak, akik elhivatottságuknak és gyűjtőszenvedélyüknek köszönhetően nagyban hozzájárultak a múlt értékeinek megőrzéséhez. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte a jelenlévőket Szinyei András alpolgármester a tárlat megnyitó ünnep. A politikus egy történelmi relikviát is bemutatott a közönségnek, amely Deák Ferenc gőzösének pecsétje volt. Szinyei András egy 100 éves cukorgyári dobozkát is elhozott az eseményre, amit a múzeumnak adományozott. Az állandó kiállítás megtekinthető a 60-i Lajos Múzeumban.
Kedves hallgatóink, most az időjárásról. Az záporok többsége most megszűnik, a gomoly felhők összeesnek és nagy területen kiderül az ég fölöttünk. Északkeleten azonban továbbra is előfordulhat csapadék. Az északi északnyugati szelet olykor élénklökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet döntően 0 és 5 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. április 18-án. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Grunda János, Koleszár Krisztián és Fekete Gábor. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. A viszont hallásra.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Új katolikus óvoda épül Szerencsen. Bemutató órák várták a pedagógusokat a Sárospataki Szent Erzsébet katolikus általános iskolában. Apró hirdetésekben árult, de a komoly jövedelmet nem vallotta be a NAV-nak. Ezek mai műsorunk főbb témái. Új katolikus óvoda épül Szerencsen, ahol 4 csoportszobában tudják majd fogadni a gyermekeket. Az intézmény a régi római katolikus plébánia épületében kap majd helyet, amelynek beruházását az Egri főegyházmegye végzi. Jelenleg is folyamatban vannak a munkálatok, és a tervek szerint a katolikus óvoda idén már meg is nyitja kapuit a gyermekek számára. A részletekről Gasperné Tilman Edina, a Bocskai István katolikus gimnázium és technikum igazgatója adott tájékoztatást.
Az egész országot érintő óvodafejlesztési programba az Egri főegyházmegye is bekapcsolódott. Nagyon sok katolikus óvoda épül országszerte, és az Egri főegyházmegye területén is számos óvoda épül. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy ajándék számunkra, itt Szerencs városa számára, hogy az Egri főegyházmegye egyik óvodaépítésének helyszínéül ezt a várost tűzte ki. Én úgy gondolom, hogy létjogosultsága az nem megkérdőjelezhető, hiszen olyan városról beszélünk, ahol a katolikus köznevelés alapfokon és középfokon is működik, úgyhogy ez annak a helyzetnek egy speciális példája, amikor lefelé építkezünk. Ugye az Egri főegyházmegye már most óvodákkal, általános iskolákkal, középiskolákkal, technikumokkal és egy egyetemmel is rendelkezik fenntartóként. Ebben a városban az, hogy itt katolikus óvoda épülhet, az egy nagyon nagy ajándék, és úgy gondolom, hogy mindenki számára, aki ebben a folyamatban részt vehet, az szintén egy óriási kegyelem, hiszen egy óvoda születéséhez hozzátenni munkát, energiát, elképzelést, az hatalmas, nagy dolog egy ember pályafutása során vagy az életében. Gyönyörű, szép környezetben, a város szívében születik azt mondom, hogy csoda, mert úgy gondolom, hogy egy fantasztikus épületben állunk most, és hogyha körülnézünk, akkor itt a szomszédságban a Várkert, a kis Boldogasszony templom, tehát a város szívében, a város főépítésze Salamin Ferenc által tervezett épület csodaként épül, és hamarosan elkészül. Tervezés során úgy került kialakításra maga az épület, felépítése, szerkezete, hogy az óvodás gyerekeknek a leginkább megfelelő legyen, hogy a hétköznapjaikat itt boldogan el tudják tölteni. Fontos megemlíteni, hogy tágas tornaszoba, 4 tágas világos csoportszoba, ezen kívül logopédiai fejlesztő, habilitációs szoba, szülői fogadó, sószoba is kialakításra kerül. Csoportszobából 4 csoportszoba kerül kialakításra, galériás belsővel, amely biztos barátságos kuckó lesz majd a babaszoba elhelyezésére. Tudjuk, hogy mennyire fontos ez a korszak a gyerekek életében, illetve a család életében is, hiszen 3 éves korig a gyerekek azért nagyobb százalékban otthon tartózkodnak, találkoznak a szülővel, találkoznak a nagyszülőkkel, családtagokkal és viszonylag egy szűkebb közösséggel. 3 éves korukban van arra először szükség, hogy egy olyan közösségben szocializálódjanak, amely ugye a kortársaikból áll, szabályrendszerhez kell nekik igazodni, van egy rendje, egy stabil napi rendje az óvodának, és hát azért ez nem kis feladat. Ez könnyen megy a gyerekeknek, hiszen még ebben a korban rendkívül könnyen alkalmazkodnak, de mindazok az eszközök, játékok és azok a programok, amelyekről már eddig a szakmai megbeszéléseken szó volt, kiemelten kezelik ezt a területet is, hogy lehet könnyen egy boldog közösség részévé válni.
A komplex alapprogram és alprogrami foglalkozásainak bemutató óráit tekinthették meg azok a pedagógusok, akik a tegnapi napon ellátogattak a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolába. Az intézmény 2018-ban szinte elsőként csatlakozott a programhoz, az ott dolgozó pedagógusok pedig elvégezve a szükséges képzést, rendszeresen élményórákat tartanak a diákoknak, mondta el Kisné Murányi Andrea igazgató.
2018-ban kezdődött a komplex alapprogramnak a képzése. Rögtön kapcsolódtunk ehhez a lehetőséghez, és így az iskolánkban az összes pedagógus egyszerre vehetett részt azon a akkreditált képzésen, ami alapot adott ennek a programnak a megvalósításához. A legfontosabb dolog az, hogy a gyerekeket életre próbáljuk felkészíteni, és nem csak egy szimpla tudás az, amit szeretnénk adni számukra. Nagyon fontos az, hogy együtt tudjanak működni. A megszerzett ismereteiknek a feldolgozása során tudják egymás tudását kiegészíteni, különböző területeket összehozni. Általában ugye a tantermen belül a gyerekek vacsorokban szoktak ülni. Itt a komplex alapprogram során mi a csoportos munkát előnyben részesítjük. Természetesen van frontális és egyéni munka is, de amikor a megszerzett ismereteknek felhasználásával kapcsolatosan szeretnénk visszajelzést kapni a gyerekektől, akkor ez a csoportos munkaforma történik. A differenciált fejlesztés heterogén csoportokban az azt jelenti, hogy mindenki valamiben tehetséges, mindenki valami másról tud több ismerettel rendelkezni, és ezt, hogyha megosztjuk egymással, abból lesz igazán széleskörű a tudásunk és az ismeretünk. Ez az egyik része a délelőtti munkák során, délután pedig az alprogrammi foglalkozásokon a gyerekek különböző területekről más-más módon gyakorlati tevékenységet végeznek, legyen ez művészeti tevékenység, amikor nem vesszük külön, hogy csak rajzóránk van, vagy irodalomóra, hanem ebből egy komplex területet próbálunk felölelni, vagy ugyanígy a testmozgásnál, a logikai alprogramnál és a életgyakorlat alapú alprogramnál is. Nagyon örülünk, hogy több intézmény is ellátogatott a mai napon az iskolánkba, hiszen akkor tudjuk hitelesen bemutatni azt, hogy milyenek a mindennapjaink, hogyha ezt mások is látják. Mi tudjuk, hogy amit teszünk, azt jól tesszük, tudjuk, hogy a gyerekek szeretnek iskolába járni, azt is tudjuk, hogy élmény számukra a tanulás, és örülünk, hogyha ezt meg tudjuk másokkal is osztani. Itt az a lényege, hogy először a komplex alapprogram során bekapcsolódtunk, majd lettünk élménysúli, és most már örökös élménysuli vagyunk, tehát ahogy fejlődött az ismeretünk, ahogy egymásnak is tudtunk mintát nyújtani, és tudtuk egymást is inspirálni arra, hogy ezt a programot hogyan lehet megvalósítani, annál bővebb a pedagógusoknak is az ismerete.
A próhirdetési oldalon árult számítástechnikai termékeket egy eladó, akinek ebből komoly jövedelme származott. Mindez az internetes és a banki adatok alapján vált egyértelművé, mivel rendszeres bevételeit nem vallotta be. Ennek részleteit osztja meg hallgatóinkkal dr. Paskujné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
Apró hirdetési oldalon árult számítástechnikai termékeket egy eladó, akinek ebből komoly jövedelme származott. Mindez az internetes és banki adatok alapján vált egyértelművé, mivel rendszeres bevételeit nem vallotta be. A NAV Heves vármegyei ellenőre internetes piactereket, eladói felületeket vizsgálva találtak rá egy apró hirdetési oldal felhasználójára, aki számítástechnikai termékeket árult ezen a platformon. Mivel az illető naponta több, jó részt fizetett hirdetést is indított, és 600-nál is több felhasználói értékelést kapott a profiljára, valószínűsíthető volt, hogy az értékesítést üzletszerűen végzi. Az adóellenőrök a hirdetési felületen vették fel a kapcsolatot az árussal, és hosszú egyeztetés után meg is beszéltek egy adástvételt személyes átvétellel, de végül ez az üzlet nem jött létre. A NAV munkatársainak azonban sikerült azonosítaniuk az apró hirdetési profil mögött tevékenykedő felhasználót, aki úgy nyilatkozott, hogy mindössze havi 5-10 terméket értékesít, és ebből csak körülbelül 50 000 forint jövedelme származik. Mindezeknek merőben ellentmondtak a banki adatok és a hirdetési profilt megjelölő számos vásárlói értékelés. Kiderült, hogy az árus havonta 40-50 alkalommal adószám nélkül értékesített termékeket. A bankszámla kivonatok alapján a NAV több száz adásvételt és több mint 80 millió forint eltitkolt bevételt fedezett fel. Az ügyben adószámhoz kötött tevékenység adószám nélküli végzése miatt mulasztási bírság kiszabása várható, és elrendelték a bevételeket kapcsolódó adóellenőrzést is.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivian. Egyházi fenntartásba kerülésének 10 éves évfordulóját ünnepli idén az Ózdi Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium. A jubileum alkalmából tartottak ünnepséget április 17-én, mely a Szent Kereszt felmagasztalása templomban Ternyák Csaba érsek által bemutatott szentmisével kezdődött. Prédikációjában a főpásztor Jézus egyik csodájáról, a csodálatos kenyérszaporításról szólva arra hívta fel a figyelmet, hogy nem csak a testünknek, hanem a lelkünknek is szüksége van táplálékra.
Azok a véletlenek, amelyek történnek velünk napról napra, azokról kiderül, hogy a hit szemével, ha nézzük, akkor Isten üzenő füzete, és Isten üzen nekünk életünk eseményei által, a mai esemény által is. Azt üzeni, hogy szeret bennünket. Azt üzeni, hogy vár bennünket. Azt üzeni, hogy meghív bennünket egy lakomára. Arra a lakomára, ahol ő az élet kenyerét kínálja nekünk. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van. És az ő teste valóban étel, és az ő vére valóban ital. Ez a boldogság, ez az öröm járja át az életünket. Kapcsoljuk hozzá bátran. Ne szégyeljük Jézus Krisztus keresztjét. Ne szégyeljük azt, hogy mi keresztények vagyunk. Nevezzük magunkat bátran Jézus követőinek, és törekedjünk arra, hogy napról napra egyre inkább így éljünk.
A prédikációt követően 18 diák részesült a beavató szentségekben, akiknek az érsek a Katolikus Egyház ifjúsági bibliáját adta ajándékul. Az ünnepség a Szent Mise után az iskola torna termében folytatódott. A köszöntők sorát Janicak Dávid polgármester nyitotta meg, aki elmondta, hogy az intézmény sikerét abban méri, hogy a 2016-ban bevezetett tanulmányi ösztöndíjat az első évben 19, idén pedig már 103 tanuló kapta meg. De nem csak a tanulmányi eredmények, hanem a lelkiség is fontos, amit a pedagógusok és az iskola lelkész is biztosít.
Ennek az iskolának lelke van. És amikor azt mondom, hogy az iskolának lelke van, akkor nem a már említett falakra gondolok, azoknak nincs. Nektek van, kedves diákok, a pedagógusoknak, az atyának, és azoknak, akik mindent megtesznek azért nap, mint nap, hogy jó legyen ide járni. Mert onnantól kezdve, hogy egy iskolának lelke van, az életre kell. És ezt az életet, ezt ti biztosítjátok itt. A ti közösségetekkel, a ti eredményeitekkel, a ti összefogásotokkal, a ti műsoraitokkal, a ti rendezvényeitekkel. Mert jó szixisnek lenni. Jó ide bejönni, úgy is, hogy az ember nem az iskola tanulója. Mert egyszerűen egy olyan hangulat fogad mindig ebben az iskolában, ami miatt érződik az, hogy ennek az iskolának lelke van. És ez a lélek él, és ezt a lelket tovább örökítitek mindig a következő évfolyamnak.
Cuda Gábor képviselő arról beszélt, mennyi előnnyel jár az egész országban az állam és az egyház együttműködése. Ózdon egyházi fenntartásban működik óvoda, általános és középiskola is, amelyekben jó alapokat, értékeket kapnak a fiatalok a tovább tanuláshoz. Szőke Gábor plébános iskolalelkész az elmúlt években igazi csapatot formált a pedagógusokból és a diákokból. Köszöntőjében is arra biztatta a jelenlévőket, hogy a talentumaikat egymás javára és közösségépítésre fordítsák. Benkőné Fehér Éva nyugalmazott iskolaigazgató felidézte a kezdeti lépéseket, ahogyan egyházi fenntartásba került az intézmény. A mindennapokban és az ünnepek során is összehangolták az iskola korábbi hagyományait a vallási élettel. Hajdú Krisztián iskolaigazgató az összefogásra utalva kiemelte, hogy nem csak egymás kezét fogva erősödhet, hanem Isten erejében is bízhat az idejáró közel 480 diák.
A mi kezünket nem csak a társunk fogja, hanem még valaki más is, aki vezet és átkarol minket. Nekünk csupán annyi a dolgunk, hogy rábízzuk magunkat, és megtegyük mindazt, amire korlátainkon belül képesek vagyunk. És hogy mit is jelent ez a Szíkszibben? Az elmúlt 10 év alatt emberi mértékekkel mérve. 2013 óta majdnem egy egész jegyet javított az iskola diáksága a tanulmányai átlagán. Úgy, hogy az akkor körülbelül 360 fő helyett most már 480-an vagyunk. Lassan kiírhatjuk az ajtóra, hogy betelt. Hogy ebből a létszámból majdnem 140 fő jeles vagy kitűnő. Hogy az idei IKK felmérése alapján Borsodabolyai-Zemplén megye második legjobb technikuma vagyunk. De talán nem is ezek a számok a legfontosabbak. Bárki idegen, aki nálunk jár, pár perc után megjegyzi, hogy itt valahogy olyan más a légkör, olyan emberi, hogy a diákok a folyosón nem vicsorognak, hanem mosolyognak, és néha még köszönnek is. Hogy évente közel 100 olyan esemény, rendezvény vagy program van az iskolában, amely nem közvetlenül tanulói foglalkozást jelent, tehát mondhatjuk azt, hogy a Szíkszibbe élmény járni. Hogy idén közel 20 fő jelentkezett szentségfelvételhez, többen közülük vagy végzős tanulók, vagy pedig már nem is ide járnak. Hogy itt valahol van valami plusz. Természetesen van még feladatunk bőven, először is hálát adni a fenntartónak, hogy támogatásával lehetővé teszi, hogy szakmai munkánkat ilyen magas színvonalon végezzük. Aztán a tisztelt szülőknek, hogy ránk bízzák gyermekeiket, és az ő oktatásukat, nevelésüket. Köszönöm jelenlegi és már nem aktív kollégáimnak, hogy mindig tudásuk legjavát nyújtva teszik, és tették, amit tenni kell, többek között a jelen ünnep megszervezésére gondolva. Végezetül mit is kívánhatnék? Csupán annyit, hogy a gondviselő vezetésével a jó irányba megkezdett ösvényt legalább olyan sikeresen tovább törve tudjunk haladni, ahogyan ezt az elmúlt 10 évben tettük.
A jubileumot a diákok műsora zárta, amelyben megmutatták zenében és sportterén kapott talentumaikat. Ünnepélyes keretek között érseki szentmisében erősítette meg a papi hivatásra irányuló szándékát Osztia Balázs papnövendék az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium kápolnájában április 15-én. Osztia Balázs a Szent István Televízió kérdésére válaszolva úgy fogalmazott: 6,5 éve vagyok már a szemináriumban, és azt látom, hogy ez az ünnep elsősorban az Isten győzelme az életemben.
6,5 éve vagyok már szemináriumban lassan, és azt látom, hogy ez az ünnep elsősorban az Isten győzelme az életemben. Tehát, hogy ő elvitt valameddig, és amit most is hallottam ebben a szentmisében, ami most vettünk részt, hogy ő hűséges, és tényleg ezt tapasztaltam ezzel a 6,5 év alatt, meg hát előtte is. Úgyhogy nekem erről szól ez az ünnep.
Ternyák Csaba beszédében úgy fogalmazott: amikor azért imádkozunk, hogy az Isten alakítsa át a hívek szívét úgy, amint az apostolokét is átalakította az első pünkös napján, tudjuk azt, hogy ez az átalakulás nem történik egyik percről a másikra. Egy folyamatról van szó, amely számunkra a keresztségünkkor kezdődik el. Ezután fokozatosan kezd tudatosulni mindannyiunkban az, hogy kihez is tartozunk valójában, egy életre szólóan.
Kedves Balázs testvérünk! Azt kívánom, hogy az Úr a te szívedet is egyre inkább alakítsa át, egyre inkább formálja az ő hasonlatosságára, hogy egyre inkább vele dobbanjon a te szíved is, az ő szívének ütemére, Jézus szívének ütemére dobbanjon a te szíved is, mert akkor érezzük magunkat boldognak, akkor vagyunk a helyünkön, akkor vagyunk igazán Jézusnak jó barátai, ha ezt egyre inkább megtanuljuk. És erről szól, különleges módon nem választottuk ki, a Szentlélek üzeni nekünk a mai szentmisének a könyörgésében. Azt imádkoztuk, add meg kérünk mindenható Istenünk, hogy gondolkodás módjával együtt levessük a régi embert, és olyan életet éljünk, ami erre húsvéti szentségek révén átformáltál minket. Adja Isten, hogy ez az átformálás, ez soha ne szakadjon meg.
Jó ütemben halad a Szerencsi új katolikus óvoda építése. Gasperné Tilman Edina, a Bocskai István katolikus gimnázium és technikum igazgatója elmondta, szép helyen, a város szívében fog megszületni az új óvoda, mellyel teljessé válik az oktatási nevelési paletta.
Ez egész országot érintő óvodafejlesztési programba az Egri Főegyház megye is bekapcsolódott. Nagyon sok katolikus óvoda épül országszerte, és az Egri Főegyház megye területén is számos óvoda épül. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy ajándék számunkra, itt Szerencsvárosa számára, hogy az Egri Főegyház megye egyik óvodaépítésének helyszínéül ezt a várost tűzte ki. Én úgy gondolom, hogy létjogosultsága az nem megkérdőjelezhető, hiszen olyan városról beszélünk, ahol a katolikus köznevelés alapfokon és középfokon is működik, úgyhogy ez annak a helyzetnek egy speciális példája, amikor lefelé építkezünk. Ugye az Egri Főegyház megye már most óvodákkal, általános iskolákkal, középiskolákkal, technikumokkal és egy egyetemmel is rendelkezik fenntartóként. Ebben a városban az, hogy itt katolikus óvoda épülhet, az egy nagyon nagy ajándék, és úgy gondolom, hogy mindenki számára, aki ebben a folyamatban részt vehet, az szintén egy óriási kegyelem, hiszen egy óvoda születéséhez hozzátenni munkát, energiát, elképzelést, az hatalmas nagy dolog egy ember pályafutása során vagy az életében. Gyönyörű szép környezetben, a város szívében születik azt mondom, hogy csoda, mert úgy gondolom, hogy egy fantasztikus épületben állunk most, és hogyha körülnézünk, akkor itt a szomszédságban a Várkert, a kis Boldogasszony templom, tehát a város szívében, a város főépítésze Salamin Ferenc által tervezett épület csodaként épül, és hamarosan elkészül. Tervezés során úgy került kialakításra maga az épület, felépítése, szerkezete, hogy az óvodás gyerekeknek a leginkább megfelelő legyen, hogy a hétköznapjaikat itt boldogan el tudják tölteni. Fontos megemlíteni, hogy tágas tornaszoba, 4 tágas világos csoportszoba, ezen kívül logopédiai fejlesztő, habilitációs szoba, szülői fogadó, sószoba is kialakításra kerül. Csoportszobából 4 csoportszoba kerül kialakításra, galériás belsővel, amely biztos barátságos kuckó lesz majd a babaszoba elhelyezésére.
Május 15-éig lehet jelentkezni az Egri Hittudományi Főiskola képzéseire. Az Egri Hittudományi Főiskolán a 2024-2025-ös tanévben katekét a lelkipásztori munkatárs alapszakon és hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre május 15-éig lehet jelentkezni. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2 féléves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információt a főiskola honlapján olvashatnak. Április 23-án kedden 9 órától este 6 óráig egésznapos csendes szentségimádás lesz a Ciszter templomban, Egerben. A Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyház megye területét érintő rendelkezésekről, hírekről és eseményekről a www.eger.egyházmegye.hu oldalon, valamint a szentistvánrádió.hu oldalon tájékozódhatnak. Egyházi híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien és Koleszár Krisztián. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
a régió sportja.
Ingyenes részvétellel is több kategóriában is indul a 10. fuss, kocog, sétálja Nagyerdő madaraiért sportesemény. Véget ért a fedett pályás szezon a miskolci gátfutónak, Tóth Annának. 60 iskola közel 800 diákja indult a mezei futó diákolimpia Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei döntőjén. A magyar salakmotor történet legnagyobb versenyének ad otthont nyáron Debrecen. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Ingyenes részvétellel és több kategóriával is indul a 10. fuss, kocog, sétálja Nagyerdő madaraiért sportrendezvény. Április 20-án reggel 9 órától a debreceni köztemető 3-as kapu melletti kerítése mentén 300 métert haladva a tisztáson tehetik meg a távot a résztvevők. Aki kedvet érez az eseményhez, több táv közül is választhat. 1,5 kilométer, 2,5 kilométer, 5 kilométer és 7,5 kilométer. Továbbá több kategória is elérhető, önállóan futó gyerek, felnőtt nő, felnőtt férfi, kutyás futó, sportoló, illetőleg a Nordic Walking. Véget ért a fedett pályás szezon a miskolci gátfutónak, Tóth Annának. Most őt hallják.
A versenyzést azt január közepén vége fele kezdtem el egy külföldi ilyen nemzetközi versenyen, ahol egyébként nem teljesítettem rosszul, bár magamhoz képest, vagy többet vártam el saját magamtól, viszont úgy gondolom, hogy a szezon alatt az idők azok nagyon reálisak voltak, viszont a mozgás annyira nem tetszett. De az országos bajnokságra megpróbáltam minden erőmet és minden gondolatomat rendezni, hogy minden összeálljon, és szerencsére sikerült. Egyéni csúcsot futottam, 8.05-tel harmadik helyen végeztem, aminek nagyon örültem, mert ez is egy U23-as országos csúcsot jelentett, úgyhogy ezzel a szezonnal is nagyon elégedett vagyok. Van még mind javítani, van még hova fejlődni, viszont nagyon elégedett vagyok. Voltunk két edzőtáborban a felkészülés alatt, voltunk kint Tenerifén 2 hetet, illetve Nyíregyházan voltunk 1 hetet, illetve voltunk még Pápán is, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezek az edzőtáborok nagyon-nagyon sokat hozzáadnak ahhoz, hogy tényleg jól menjen a felkészülés, de a legtartalmasabb munkát azt a külföldi edzőtáborba tudtuk elvégezni, hisz azért a jó idő és a meleg nem csak az edzés munkából sokkal jobb, hanem tényleg a sérülés elkerülése miatt is, hisz a melegebb időben sokkal nehezebb, ha mondhatom így, megsérülni, mint így itthon a hidegebb időkben. Nyilvánvalóan a sok-sok év munkájának köszönhető az, hogy a 8.05-öt tudtam futni, viszont az elmúlt időszakban megpróbáltunk tényleg most a rajtra ráfeküdni és azon javítani, mert azért az nem titok, hogy nekem az nagyon gyenge volt. Viszont most ebben a szezonban azt tudom mondani, hogy sokat fejlődtem magamhoz képest, és ennek nagyon örülök, ez nagyon biztató a szabadtéri szezonra nézve, úgyhogy remélem, hogy majd a szabadtéren is ezt majd tudom alkalmazni. Hatalmas különbség van a fedett pálya és a szabad tér között, hisz fedett pályán 60 méteres gátfutás van, szabad téren pedig nőknél 100 méteres, ami nekem sokkal jobb, közelebb áll a szívemhez a szabad téri, mert én úgy gondolom, hogy nekem kell idő, amíg tényleg fel tudok gyorsulni, és el tudom érni a maximális sebességemet, viszont a fedett téri szezon az pedig azért nagyon-nagyon jó, mert ilyenkor tényleg a rajtra és az első gátakra tudunk fókuszálni, és ezekre jobban tudunk úgy készülni. Nyilván ez évről évre egyre nehezebb, és azért ezzel tisztában is vagyok, hogy azért itt már nem a tizedeket fogom dönteni így egyéni csúcs szempontjából, hanem már itt a századokért is harcolni kell. Viszont nagyon magabiztosan állok neki ennek a szezonnak, hisz tényleg jól sikerült ez a fedett pálya, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez majd vissza fog így jelentkezni a szabadtéri szezonnál, úgyhogy nagyon izgatottan várom, tele vagyok tetvágyjal. Jelen állás szerint a világranglista pontok alapján kijutó helyen vagyok, de azért azt nyilván tudni kell, hogy rengeteg verseny lesz ebbe a szezonba, hisz olimpiai éve van, tehát ez még nagyon-nagyon sokat fog változni. Az, hogy a kvalifikációs szinthez ilyen közel állok, az azért egy hatalmas nagy motiváció és hatalmas nagy löket, meg tényleg pluszt ad nekem. Egyébként még amikor megfutottam a 12.84-et, és akkor mondta az egyik riporter nekem, hogy 700-adra vagy az olimpiai szinttől, így akkor tudatosult bennem, hogy úristen. Tehát hogy ez nem egy elérhetetlen dolog, de azért azt tudni kell, hogy sprintből tényleg nagyon nehéz a századokból is faragni, illetve évvel évre hozni ugyanazt a max formát. Viszont úgy gondolom, hogyha olyan dolgokon tudunk javítani, ami addig esetleg rosszabb volt, vagy gyengébb volt, akkor úgy gondolom, hogy elérhető cél, de azért még ott van az a lehetőség, hogy világbajnoki ranglistáról is ki lehet jutni, de ez egy nagyon nehéz dolog, és talán ez lesz a legnehezebb évem. Mi megpróbálunk minden olyan munkát elvégezni, amit csak tudunk, és ami előre tud vinni, és majd reménykedünk, hogy mire lesz elég. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy fiatal vagyok még, tehát, hogy még vannak előttem évek, de azért nagyon-nagyon bizakodóan állunk neki ennek a szezonnak.
Most pedig Tigyi Józsefet, Tóth Anna edzőjét hallják.
Minden felkészülési szezonnak úgy futunk neki, hogy mindig próbálunk egy picit újítani. De ez az újítás nem egy ilyen belső kényszer, hogy most nekünk amiatt, hogy egyre komolyabb eredményeink vannak nekünk, akkor még ki kell találni a spanyol viaszt, és még újabb dolgokat csinálni. A labdarúgásból vett közhelyes dologat tudok jönni, a győztes csapaton ne változtass. Tehát az alapfelkészülésünk nem változik, apró pici módosításokat teszünk bele, de igazából talán az is ennek a folyamatos, hál' Istennek még mindig folyamatos fejlődésének a titka, hogy nem akarunk letérni arról az útról, amit eddig csináltunk. Van egy koncepciónk, van egy tudásunk. Nyilván ezt a tudást akár én is folyamatosan ugye próbál fejlődni az ember. Ő még jobban oda teszi magát, de hál' Istennek a recept, ami áll az atlétikai centrumból, áll az ő tehetségéből, a hozzáadott munkából, egyelőre működik. Hála Istennek itt fedett pályán is ment az egyéni csúcs, jött belőle a magyar rekord, szuper időeredményt futott, és jól szerepelt a nemzetközi versenyeken is. Nagyon fontos az, hogy gyakorlatilag minden egyes futása annak köszönhetően, hogy ő külföldön versenyezhet, minden egyes futás éles futás. Hogyha most itt hazai versenyeken kellene rajthoz állnia, akkor gyakorlatilag az lenne, hogy ha nem indul a két másik hazai riválisa, akkor egyedül futkározik ott az elején. Még a végén el is hiszi, hogy ő milyen jó futó, mert megver 10 méterrel vagy 15 méterrel valakit, aztán utána, amikor elmegy egy nemzetközi versenyre, akkor meg jön a pofon, hogy pont ugyanennyivel vannak ő előtte. Tehát a nemzetközi tapasztalatot azt nem lehet eléggé a helyén kezelni, hogy az mennyire fontos. És hál' Istennek azért neki olyan feje van, aki nem száll el. Én magam sem hagyom, hogy nagyobbnak gondolja magát. Mindig azt szoktam mondani, hogy menők vagyunk, de még elég kis menők. Én minden olyan egészségesen befejezett szezonnak, ahol az év per év alapon viszonyított eredménye jobb, mint az előző szezonban, annak nagyon örülök, és ez hál' Istennek az idén télen is így volt. Tavaly 8-11-el zárta a szezont, idén 8-05, ez ugye 6 század, nem akárkinek az U23-as magyar csúcsát javította meg egy évvel fiatalabbként, tehát ugye az év női sportoló Kozák Luca volt ennek a csúcsnak a tartója, ez mindenképpen egy biztató dolog. Na most a 600-at, ha csak ezt a 600-ot szabad téren is hozzáteszi, vagy esetleg ugyanennyivel lejön a szabad tér eredményéről, akkor valóban arról beszélünk, hogy ez egy olimpiai szint, tehát akkor viszont az megint egy másik minőség. Ha összejön, akkor az egy nagyon szép dolog, viszont ami már tény, és ez meg megint csak egy szuper dolog, hogy neki már kvalifikációs szintje van a felnőtt Európa-bajnokságra, tehát már neki nem kell itt most a ranglistával foglalkozni, ő ha egészséges, akkor Rómába induló lesz, és ez lesz az első szabadtéri felnőtt Európa-bajnoksága, ahol igazából szintén megmutathatja a oroszlán körmeit, és nekem semmi már, tehát hogyha az idén ő 100-at fog szabadtére javulni, én annak is fogok örülni, hogy aztán ez mire lesz elég, azt majd meglátjuk.
60 iskola közel 800 diákja indult a mezei futó diákolimpia Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei döntőjén. Napkoron 5 korcsoportban 1500 és 5000 méter közötti távokat teljesítettek a versenyzők. Vas Lászlót, a versenybíróság elnökét hallják.
Közel 800 nevezés van összesen, és ez az általános iskola alsó tagozatától egészen a középiskola utolsó évfolyamáig tart. Szerencsénk van az idővel, szerencsénk van a helyjel, egy ilyen 5 kilométeres pályán történik a futás különböző rajthelyekről indulva.
Vas László elmondta azt is, hogy miért igényelt komoly feladatokat a szervezés.
Egyrészt a pálya kijelölése, másrészt pedig, mivel több korosztály indul más-más távokkal, így a versenyhelyeknek, illetve a rajthelyeknek a kijelölése, illetve megszervezni a csapathelyezések eldöntését, ami az egyéni helyezések összeadásával történik. Nem csak a sportolók, atléták, vagy esetleg más sportákban tevékenykedők indulnak el, hanem az általános iskola, középiskola testnevelők által a legjobbnak ítélt tanítványa itt vannak, hiszen nagyon fontos, hogy az egyéni helyezések alapján a csapat tovább jut-e majd az országos döntőbe, vagy sem.
A magyar salakmotor történet legnagyobb versenyének ad otthont nyáron Debrecen. Itt rendezik az Európa-bajnoki döntő nyitófordulóját júniusban. Barát Norbertet, a Speed Wolf sportszervező non-profit Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Salakmotorozás tekintetében Magyarországban még ilyen rangos verseny nem rendeztek. Voltak kontinentális döntők, amik a szakmai csúcsai voltak a történelemnek, viszont Európa-bajnoki döntősorozatnak részesei soha nem lehettünk.
Szeptemberben bőgtek fel a motorok legutóbb a Perényi Pál stadionban. Tavaly átlagosan 3000-en látogattak ki a Speed Wolf versenyeire. 6 különböző megmérettetés helyszíne lesz Debrecen. Az egyik ráadásul történelmi jelentőségű, hiszen itt rendezik az egyéni Európa-bajnoki döntő nyitófordulóját. A sportágat a Speed Wolf megalakulásától támogató Schaffler Debrecen dolgozói rendszeres résztvevői a futamoknak. A vállalat a szervezőkkel közösen jelenleg egy szektor kialakítását tervezi a szakképzési centrum diákjai számára. Szabó Pétert, a Schaffler Debrecen Kft. Ügyvezetőjét hallják.
Szeretnénk, ha minél több fiatal ismerkedne meg ezzel a sporttal is, és szerintem ez egy jó kezdeményezés, hogy segítsük azt, hogy a DSZ-s tanulók ki tudjanak jönni erre a versenyre. És a dolgozóink pedig ugye már most is érdeklődtek, hogy mikor lehet és hogy lehet kijönni. Nagyon népszerű.
Az EB döntő a várakozások szerint tovább növelheti a sportág iránti érdeklődést. A legutóbbi Debrecen nagy díjon 5000-en ültek a lelátón. A helyszíni közönség számot tekintve a város által is támogatott salakmotor a második legnézettebb sportág helyi szinten. Barcsa Lajost, Debrecen alpolgármesterét hallják.
Tavaly évben 11 millió forint támogatást nyújtott önkormányzatunk a salakmotorsport a Speed Wolf számára, mint főszervező számára. Az idei évben még a költségvetési tárgyalások folyamatban vannak, de azt gondolom, hogy hasonló volumenre mindenféleképpen számítani lehet.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzéri imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma az EGRI érseki papnevelőintézet növendékeinek ima csoportjával imádkozunk együtt.